kedves gyülekezet, ezeket a gondolatokat, amelyekről ma beszélek, vagy ezt a Zsoltát helyesebben Lakatos Anka testvérünk választotta, ő gondolta arra, hogy majd ő a boldog emberről fog beszélni vasárnap, és akkor arra gondoltam, hogy ezt a Zsoltárt végig vehetnénk, és ha nem is minden verszakát, de érintőlegesen az egész Zsoltárt feldolgozhatnánk. Amiről ma nekem beszélnem kell, ez a 7. verszak, amely így szól: te vagy oltalmam, te mentesz meg veszedelemtől, végy körül engem a szabadulás örömével. Nagyon sokan azt gondolják, hogy ez a szakasz, amit én most felolvastam, vagy ami most előttünk állhat, ez Ezékiás királynak a győzelméről szól, amikor a Szénaché-Ériba hatalmas büntető serege megpróbálta Jeruzsálemet elfoglalni, és a próféta segítségével, vagy a próféta biztatására nem adta föl, hanem imádkozott az Úrhoz, és érdekes módon a sereg, az asszír sereg valahogy elvonult. A Szent Írás, a királyok könyve úgy emlékezik meg erről, hogy Isten pusztító angyala járta sereg katonái között, és ő volt az, aki megtizedelte a hadsereget. És talán ennek az örömnek a megfogalmazása szólal meg Ezékiás próféta ajkain, aki így fakad dalra: te vagy oltalmam, te mentesz meg veszedelemtől, végy körül engem a szabadulás örömével. Azért, ha már Ézsai vagy Ezékiás királyról szó esik, vagy szó esett, akkor hagy emlékeztessek rá egy kicsit, hogy ki is volt ő valójában, és mi is az, ami őt kiemelte azok közül, a kortársak közül, sőt az elődök közül, akik valamilyen formában vagy az ő trónján, vagy az adminisztratív dolgokban, vagy prófétaként jelen voltak elődeiként, vagy késői utódként. Azt írja róla a Szentírás, hogy nem volt hozzá hasonló istenfélő ember, sem előtte, sem utána. Hát lehet, hogy ez a krónikásnak a túlzása, de egyet tudhatunk, hogy ő volt az, aki megtalálta a szent iratokat, és felolvastatta a szent szöveget, és Ézsaiás inspirációjára kitakarított mindent a templomból, és visszaállította azt olyan formában, ahogyan az annak előtte volt, és lerontotta az aserát, lerontotta a baált, és visszatért az örökkévaló Istenhez, és őt kezdte el szolgálni. Annál is inkább meg kell erről emlékezni, mert hogy nem úgy jön ez magától, hogy az ember kijelenti, hogy Isten az oltalma, és ő lesz az, aki meg fogja menteni a veszedelemtől, hanem ennek mindig van előzménye. Ez nem úgy történik, hogy az ember egyszer csak gondol egyet vagy kettőt, és Istenhez fohászkodik, és ő vele kezd szövetségre lépni, hanem előtte nagy takarítást kell végezni az emberi lélekben. Lehet, hogy már is ellent kell mondanom az iménti gondolataimnak, mert hiszen úgy kezdődik ez valahol, hogy az Úrhoz kiállt az ember, és megpróbálja, hát ha bejön, hát ha sikerül, hát ha ezt még nem próbálva, most valami jó fog jönni. Nem olyan régen beszélgettem valakivel, akinek egy csőd tömeg az élete, elmondta, hogy kívülről mindenki azt gondolja, hogy milyen sikeres és milyen nagyszerű életet él, szüntelenül örvendezik, hozzámennek tanácsért, és tőle kérnek útmutatást abban a szakmában, amit ő képvisel, és közben olyan ő, mint Victor Hugónak a nevető embere, akinek ugyan föl van vágva az ajka, és mindenki azt hiszi, hogy szüntelenül nevet, ha olvastuk esetleg ezt a nagyszerű könyvet, akkor tudjuk, miről beszélek, de közben, ha hazamegy és nem látja senki, zokog és sír, és kudarcai vannak, és nem tud kikeveredni azokból a dolgokból, amelyek megkötözik, lebéklyózzák. De azt mondta ez az én ismerősöm, vagy barátom, így is mondhatnám, hogy van valami kisugárzása azoknak az embereknek, akik itt körülöttünk vannak, mármint az egyházban, és ez őt érdekli, mi ez, hogy itt békesség van. Hála Istennek, nem lát mélyemre, de azért úgy általában tényleg békesség van, és azért azt meg lehet érezni, hogy Isten lelke ott van körülöttünk. És azon kezdtem el gondolkozni, nem annak örültem, hogy ő ezt megérzi, hanem hogy micsoda felelősség az, hogy az embernek ilyen drága kincs van a birtokában. Gondolkoztatok-e ezen valaha, hogy Isten milyen nagyszerű kincsel ajándékozott meg, és vajon ezzel a kincsel hogyan éltem? Úgy, mint az egy talentumos, vagy a kettő, vagy a három talentumos, vagy az öt talentumos? Vagy én elástam az én magam talentumát, azt az örömöt, amit Isten akkor adott nekem, amikor rádöbbentem arra, hogy megváltott, és igaz az, amit mondott, hogy ő komolyan gondolja, hogy aki hozzáfordul, azt semmiképpen el nem hagyja, és aki hozzá kiállt, azt talpra állítja. Vajon hányszor gondolod végig, gondolom végig, hogy milyen nagyszerű dolog volt az, amikor Isten ezt megértette veled velem? Emlékszem arra pillanatra, amikor megtérésem után rádöbbentem, hogy milyen szent Isten. Biztos már mondtam itt a szószéken, de hagy ismételjem el. És azt kezdett el gyötörni, hogy ha ő ilyen szent, akkor hogyan így tudok én az ő közelébe kerülni? Isten valóban és komolyan körbe akar venni a szabadulás örömével. Ő nem viccel, amikor azt kínálja föl, hogy Kierkegaard után szabadon Jézus Krisztust kínálja föl, aki meg akar szabadítani mindenféle bajtól, nyomorúságtól, depressziótól, rossz gondolattól, és örömöt akar adni. Hány és hány olyan igét lehetne most felolvasni, ami mindenről szól, és én azért egyet-kettőt ide kiírtam magamnak, hogy legyen ez az este örvendező este. Van egy nagyon kedves könyv, az Életjátéka ennek a címe, és éppen valamelyik reggel, amikor együtt mentünk a feleségemmel, ő az iskolába, én mentem be a Dankó utcába, akkor erre emlékeztettem őt, hogy valaminek kapcsán, hogy milyen nagyszerű dolog volt az az ötlet, amit ez a kislány ellesett az édesapjától. Nem tudom, hogy olvasta el mindenki, aki itt van, ezt a könyvet. Az a címe, hogy az életjáték a házi feladat, ez a könyv. Amikor baj volt és nyomorúság volt az édesapja környezetében, aki egy misszionárius volt, és a gyülekezetben sem úgy mentek a dolgok, ahogyan az édesapja ezt elképzelte, akkor mindig egy hathatós eszközhöz nyúlt, és ezek nem voltak mások, mint az örvendező versek. És akkor mindig erről prédikált. És az jutott eszembe, hogy igen, erről kellene mindig prédikálni, amikor baj van. Örvendező zsoltárokról és örvendező gondolatokról. Olyan könnyű az embernek megadni magát és rosszra gondolni, és igaza is van az embernek, amikor rosszra gondol. De mivel lehet elűzni a rosszat, és mikor tapasztalhatja meg az ember a jót, az örömöt, amit Isten fölkínál. Kiírtam itt magamnak Mózes énekéből egy gondolatot. Nagyon kevesen voltak olyanok abban a szabadulni kényszerülő, vagy szabadultság után menetelő csoportban, akik elmerték hinni, hogy a Vöröstenger ketté fog válni. Sosem fogom elfelejteni, amikor valakinek idéztem ezt a történetet, egy lelkész volt az illető, és azt mondta nekem gúnyosan, hogy miért te azt gondolod, hogy majd villával arrébb hányták a habokat. Mondtam, hogy igen, én ezt gondolom, hogy Isten, ha azt mondta, hogy ketté választotta a tengert, akkor ez így történt. De azon kezdtem gondolkodni ennek az éneknek a kapcsán, hányan próbálták lebeszélni Mózest arról, hogy inkább adjuk meg magunkat, forduljunk vissza. Nincs ennek értelme. Jó, van az Úr, megváltott engem, üldögélek otthon, aztán ezzel el van intézve az egész, de hogy még örüljek, vagy még másnak elmondjam azt, hogy milyen nagyszerű dolog az Úrral járni ebben a társadalmi helyzetben, ebben a században, akkor, amikor az ember az egeket ostromolja és a Marsra készül átköltözni, van ennek értelme? Azt énekeli Mózes, hogy erősségem az Úr és énekem. Szabadítómá lett nekem az én Istenem. Őt dicsérem, atyámnak Istene, őt magasztalom. Biztos, hogy nagyszerű érzés lehetett, hogy Isten nem szégyenítette meg Mózest. De a benne bízó, az ő segítségét kérő embert sosem szégyeníti meg Isten. Most is eszembe jut az a gondolata édesapámnak, amit az egyik testvéremnek mondott, hogy fiam, sose bánd, ha egyedül maradsz, amikor igazad van, mert akkor is te leszel többségben. Azoknak a lelkiismerete, akik ellened lesznek, veled vannak, vagy veled lesznek. Hányan kellett, vagy hány embernek kellett itt Mózes környékén átértékelni az életét? Biztos voltak olyanok, akik mertek bízni abban, hogy amit Mózes mond, az úgy van. Erősségem az Úr én nekem, mondja Mózes. Vagy hogy visszakanyarodjak a mai igénkhez. Te vagy az oltalmam, te mentesz meg veszedelemtől. Azt kell, hogy gondoljam, és azt kell, hogy kijelentsem, hogy ez csak annak az embernek az örömteli felsóhajtása, aki előtte rendezte a dolgait az Úrral. Ugye ezzel kezdtem a gondolataimat, hogy ennek előzménye van. Nem csak az Úrral, hanem mind azokkal, akikkel rendezni valója volt az embernek, vagy van az embernek. Ezért mondja a Szentírás, hogy amikor a te ajándékodat az oltárra viszed, és eszedbe jut, hogy valakinek panasza van ellened, vagy veled kapcsolatban valakinek fenntartásai vannak, menj és békülj meg vele, rendezd vele a dolgaidat. Ó, micsoda öröm, amikor az ember szabadon felsóhajthat. Eszembe jut egy másik történet, ezt gyerekkoromban hallottam sokszor, hogy úgy látszik, voltak ilyen történetek, amelyek egyik prédikációból mentek át a másikba, és én legalább ötször hallottam ezt a történetet, úgy, ahogy ti szoktátok az én történeteimet hallgatni, mert az ember sokszor előveszi azt, ami odaillik, amit mondani szeretne. Szóval valaki rendezni akarta dolgait, de nem volt bátorsága ahhoz, hogy elmenjen azzal, akivel rendezni valója volt, és ezért megígérte neki az egyik lelki testvér, hogy elkíséri erre az útra, nem fog oda menni vele, de majd távolról támogatja és imádkozik addig, amíg ő becsenget és elrendezi az illetővel a dolgát. Hát így is történt, megbújt a távolban, és látta, imádkozott a barátjáért, testvéréért, hogy nehogy visszaforduljon, mielőtt rendezné, az becsengetett, eldadogta az illető, amit gondolt mondani, és a másik pedig lehordta mindennek, hogy hogy képzeled te, hogy én ezek után, amit te tettél, én meg fogok bocsátani neked. És hát épp azon gondolkozott, hogy na, kellett neki bátorítani ezt az ő barátját, hát össze fog törni az ő hite, romokba fog heverni a bizalma. És amikor visszafelé jött a barátja, akkor ragyogott az arca. Megadta Isten a szabadítás örömét. Annyit vár csak el Isten, hogy ami rajtad áll, azt próbáld elrendezni. Te vagy oltalmam, te mentesz meg veszedelemtől, sokfélétől, és te vagy az, aki megajándékozol engem a szabadulás örömével. Kicsoda olyan, mint te, szentséggel, dicső félelemmel, dicsérendő és csoda tevő, mondja Mózes, énekli. Azt jegyeztem ide föl magamnak, hogy csak a megszabadultak tudnak ilyen erővel és szívvel énekelni. Azt mondják, hogy hat olyan alap dolog van az ember életében, amely akármelyik világ, vagy a világnak akármelyik szegletében születik, ez minden emberre jellemző. Ez az egyik a düh, másik a szomorúság, a harmadik az öröm, a negyedik a meglepetés, az ötödik az undor, és a hatodik a félelem. Szeretünk mi játszani a félelemmel. Olyan jó dolog egy-egy olyan filmet megnézni, aminek a nézése alatt az ember háta borzong. Persze nem mindenki szereti ezt nézni, de van, aki kifejezetten örül ennek. Eszembe jut valaki, akivel egy időben sok filmet néztem, hogy sohasem bírta megnézni a veszélyes vagy rossz jeleneteket, mindig felpattant és kirohant a szobából, ahol néztük, vagy a teremből, de csak-csak visszakukucskált, hogy kellő időben oda tudja csapni az ajtót, mert a félelemmel olyan jó dolog játszani. De kitalálták a szabaduló szobákat, és most nem emlékszem pontosan, hogy hányba kezdték ezt először csinálni, de rájöttek arra, hogy szeretnek az emberek megszabadulni, és milyen jó dolog, hogyha egy nehéz helyzetből van egy pici félelem, de milyen nagyszerű dolog, hogy ki lehet szabadulni, és akkor az ember olyan örömteli dolgokkal tud foglalkozni, és a szívét áthatja az az öröm, amely a szabadulásnak az öröme. Ferenc pápának olvastam egy homiliáját, amiben nagyon érdekes dolgot mondott, elég kemény lesz, de a textusunk, a gondolkodásunk, az a ige, amiről ma elmélkedünk, megkívánja, hogy én ezt felolvassam, és kénytelen vagyok ezzel egy picit foglalkozni, mert elég érdekes dolgot mond. Azt mondta ő az egyik homiliájában, hogy a keresztények olyan férfiak és nők, akik az öröm emberei, akiknek öröm van a szívükben. Nincs keresztény öröm nélkül, mondja ő, állapította meg a Szentatya, így van itt írva. Az ellenvetésre, hogy mégis sok ilyen embert látni, a pápa azt válaszolta, ők nem keresztények. Ezt mondják magukról, de valójában nem azok, mert hiányzik számukra valami. Örültem ennek a gondolatnak, és persze nem arról szeretnélek titeket meggyőzni, hogy a szélsőséges öröm az olyan fontos dolog, de öröm nélkül élni biztos, hogy nem keresztényi. És arról beszél a Galata levél, Pál apostol a galáciabeliekhez írott levelében, azt írja, hogy a léleknek vannak gyümölcsei, szeretet, öröm, békesség, béketűrés, és sorolja a többi olyan dolgot, amely dolog nélkül nem keresztény az ember, és ha már így elkezdtem, akkor hagyd mondjam végig, békesség, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség, és hozzátesz valamit, ami a legbátorítóbb dolog a világon, az ilyenek ellen nincs törvény. Hát nem lenne jó, ha nem lenne ellenünk törvény. Nincs rajtunk fogás, mondhatnám így is. És igaza lenne Ferenc pápának, aki egyenesen azt mondja, hogy akibenből hiányzik az öröm, az nem keresztény. Hát nem tudunk annak örülni, hogy megváltott Krisztus. Nem tudunk annak örülni, hogy helyreállította az elrontott életünket. És ha más örömre való okot nem találunk, hát ez nem elegendő ahhoz, hogy dalra fakadjon az ember. ...1944-ben született egy amerikai pszichiáter, aki következőt írja. Hát nem értelmesebb dolog most élni örömteli életet, kiteljesítve minden napot szeretni és szeretve lenni, ahelyett, hogy az ismeretlen jövőben előálló egészségi állapotunk miatt aggodalmaskodnánk? Mi van, ha nincs is jövő? Teszi ő fel ezt a kérdést. Mi van, ha a halál a szabadulás útja, amely a túlvilági boldogságba vezet? Arról próbál bennünket meggyőzni, nem egy hívő pszichiáterről van szó, hogy sokkal értelmesebb dolog örömteli életet élni. Van értelme az örömteli életnek. Befejezésről Keresztúri Tibortól, hogy idézzek még valamit, nem ezzel szeretném lezárni, inkább a pszichiáter gondolataival kellett volna lezárni, csak azért idézem ide, hogy lássuk az ellenpólust is. Magyarország rossz kedvű lehajtott fejű népe lassan végképp elfelejti a társas érintkezés, a közösségi együttlét, a szolidaritás hajdani, önfelett pillanatait. A keletkezett törésvonalak családokat osztottak meg, évtizedes barátságokat fertőztek meg, olyan mélységekbe hatván át a közgondolkodást, hogy az ellenségesség, a gyűlölet, a másikat megbélyegző agresszív indulat korjától hosszú ideig nem lesz szabadulás. Ha ez így van, akkor miről beszéltem én mindez idáig? Van-e aktualitása annak, amit ez az amerikai pszichiáter mond, amiről én beszéltem mindez ideig, amiről az ige akar meggyőzni, amit a Galácia levélből olvastam fel, hát ha egyszer ilyen a helyzet, már pedig ilyen a helyzet, találsz-e valami örömteli pillanatot az életben? Találsz-e valami olyan dolgot, amiért dalra fakadhatsz, és megtapasztalhatod a szabadulás örömét? Hagy húzzam alá még egyszer azt, amit Ferenc pápa mondott, ha nincs öröm az életedben, nem vagy keresztény, akkor nem vagy krisztusi. Keresztény nem azt jelenti, hogy kereszt van otthon, hanem Krisztus követője vagyok. Elég furcsa megváltó lett volna, aki állandóan lehorgasztott fővel jár, depressziós, semmire nincsen jó gondolata, hanem szüntelenül valami morgás van az ajkain, és arról beszél, az egésznek nincs értelme, megyek vissza, ott mennyivel jobb. Semmivel nem volt különb az a helyzet, mint ami most van. Elnyomás alatt élt akkor is, és most is a nép. Akkor is voltak megszállók, most is vannak megszállók, akkor is megpróbálták a szellemi életet tönkretenni, most is megpróbálják a szellemi életet tönkretenni. De ő a szabadulást hozta el. Azt, hogy örülni tudj, örülni tudjak. Hagy bátorítsak mindenkit arra, hogy énekeljük el együtt. Te vagy oltalmam, te mentesz meg veszedelemtől, védj körül engem a szabadulás örömével. Nem Istenen múlik ez, vagy nem Jézus Krisztuson múlik ez, hanem azon, hogy merek-e tőle ilyen nagy dolgot kérni, ami az én számomra lehet, hogy nagy, az ő számára evidencia. Isten áldja meg a hetünket, áldja meg az életünket, hadd tapasztalhassuk meg azt, hogy az örökkévaló fiú a szabadulást akarja elhozni. Amen. Imádkozzunk, ha valakinek van a szívén imádság, még van egy pici időnk, imádkozhatunk. Örökkévaló Isten mennyei, édesatyánk, köszönjük neked azt, hogy te a valóságos szabadulás örömét akarod a mi életünkbe becsepegtetni, és szeretnéd, hogyha örvendező, boldog életet élnénk, és akármilyen környezet van, ennek az örömnek lenne kihatása a környezetre. És te meg akarsz ezzel ajándékozni, Uram, ha eddig nem éreztük ennek hiányát, vagy inkább a letargia, inkább a szomorúság fogott el, és persze van helye a szomorúságnak is, de lehet örvendezni abban és annak, hogy te megígérted, és te igazmondó vagy, aki nem változtatod meg az ígéretedet, hogy te le fogsz törölni minden könnyet, ami szemünkről, és ugyan lesznek fájdalmas dolgok, de te meg fogod mutatni azt, hogy milyen nagyszerű dolog a veled való közösség, amiben öröm, békesség, szelítség és jóság van. Uram, szeretnénk így készülni a vasárnapra, hogy örömmel járulni a te szent színed elé, örömmel menni a te házadba, mert ott fölkínálják nekünk Jézus Krisztust, aki elhozta a szabadulás örömét. Áldjuk és magasztaljuk a te szent nevedet, örökkévaló Isten, és a te békességed, amely minden értelmet felülmúl, meg tudja őrizni a mi szívünket és gondolatainkat is te benned, Úr Jézus Krisztus. Amen. Szeretném hirdetni alkalmainkat, ha Isten éltet bennünket holnap is. Szeretnénk együtt lenni, ha meg tudjuk tenni, mindenkit szeretettel hívokatok, sőt, arra bátorítok mindenkit, az ilyen alkalmak mindig jók arra, hogy hívogassunk és elhívjunk valaki olyat, akire gondolunk, aki esetleg gondolkozott már azon, hogy átlépi szabálya küszöbét, vagy mi gondoltunk rá. Isten meg szokta áldani ezeket a gondolatokat, arról gondolkodnánk holnap, amit hozzá is kapcsolódik ehhez, amit mondtam, bölcsétesztlek, és megtanítalak téged az útra, amelyen járj, szemeimmel tanácsollak téged. Lehet ezekért az alkalmakért is imádkozni, ezért a város részért, ahogy ezt tettük régebben is, sőt, utcákra felosztottuk ezt a kerületet, és mindenki vállalt egy-egy utcát, amiért imádkozhat, megtehetjük mindezt. Isten biztos, hogy nem fog haragudni érte. Szombaton is szeretnénk együtt lenni, így készülve a vasárnapi ünnepi alkalomra, és már most szeretnénk hirdetni, hogy ahogy ez gyakorlattá vált a vasárnapi versenypénzt, ami a hála adomány, nem szoktunk külön adakozást hirdetni ennél az egy aratási hála ünnepnél viszont igen, de arra gondoltam, hogy ezt a hálaadományt most adjuk oda másnak, de magunknak tartsuk meg, és a szolnoki gyülekezetnek adnánk most oda, ott a szolnoki idős otthonnak készül, épül, átalakításra kerül a szolgálati lakása, és éppen pénz miatt áll a pénzhiánya miatt, nem a pénz miatt, mert akkor már folytatódna. Állnak a munkálatok, hát amennyi összegyűlne vasárnap, azt adjuk oda, hát ez is lendít valamit az ottani építkezésen. Ha ne valakinek kérdése, említeni valója, vagy valamilyen kritikai észrevétele. Száz49-es éneket énekeljük befejezésül, mind a három verszakot, taníts Uram meghajlani, mint szélben az aranykalász. 349-es éneket énekeljük végig.